A vendégünk Stefani Csanna Mária, mediátor, üzlet és szervezetfejlesztési igazgatója. Szervusz!
Sziasztok!
Ugye mivel a témánk a tenderezés, nem az, hogy te hogyan tenderez, hanem hogy hogyan írjál ki jó tendert, ez fontos leszögeznünk az elején. Mit szoktak a cégek leginkább elrontani, amikor tendereztetnek, vagy tendereznek? Mik a tipikus hibák?
Mi úgy látjuk a tapasztalataink alapján, hogy nagyon sokszor az egy fő hiba, hogy nagyon sok ügynökséget hívnak meg, tehát tényleg túl sokat. A másik az pedig ugyancsak egy fontos pont, hogyha maga a brief, tehát ugye a feladatleírás, az vagy nem pontos, nem részletes, nem egyértelmű, vagy pedig nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon bonyolult. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos nekünk minden munkánál, hogy a brief az jól emészthető legyen.
A próbafeladatra még vissza fogunk térni, de említetted azt, hogy előfordulhat, hogy túl sok ügynökséget hívnak meg, ez egy ilyen tipikus hiba. Egyáltalán szerinted kb. Hány ügynökséget lehet érdemes meghívni egy tenderre? Mi az a, van erre egy ideális szám?
Én azt gondolom, hogy a 4-5, annál több nem, de inkább kevesebb. Ugyanis az ügyfélnek is, tehát a megrendelőnek is jobb, hogyha nem 10 ügynökségből kell például kiválasztani a 10 ügynökségi munkát végignéznie, illetve nekünk ügynökségeknek, akik indulunk a tenderen, sokkal megnyugtatóbb, hogyha azért nem 10 ügynökség közül választanak ki minket, tehát nem olyan nagy a verseny, sokkal reálisabb az esély arra egyébként utána nyilván, hogy nyerjünk.
Amikor nyílt tender van, tehát akkor meghívásos tender, mik azok az érvek, amik a másik mellett dönt, egyik vagy másik mellett döntenek? Tehát lehet-e értelme a kreatív szakmában a nyílt tendereztetésnek, vagy a médiaügynökségek összehasonlítgatásának, hogyha ez egy nyílt nyílt tengeren tendereznek, vagy tindereznek?
A nyílt tenderek az ügynökségeknek akkor jelentenek jót, hogyha ők mindenképpen indulni akarnak. Tehát ez egyedül szerintem, vagy szerintünk akkor jó, hiszen akkor bárki indulhat rajta, de innentől kezdve már jön is a hátrány, hiszen bárki indulhat rajta, nagyon sok ügynökség elindulhat rajta, és nagyon nagy lesz a verseny, tehát ugye a komolyabb piaci szereplők azért nyílt tenderen nem indulnak el, míg ugye egy zárt tenderen, tehát ahol meghívásos tender van, ott ugye nyilván a megrendelő különböző szempontok alapján kiválasztja azon ügynökség, akiket meghív erre a pályázatra, legyen az a díjak, hogy milyen díjakat nyertek, legyen az az árbevétel, legyen az a piacon eltöltött szerepe, legyen az, hogy mondjuk mennyire integrált egy ügynökség, vagy mennyire van specializálódva valamilyen területre. Szóval alapvetően a nyílt tendert azt nem tartjuk egy jó megoldásnak.
De akkor a meghívásos tenderek világa az igazából egy ilyen zárt világ, amiben nehéz bekerülni?
Én azt gondolom, hogy nem nehéz. Tehát, hogy persze zárt világ, hiszen nem hív meg minden megrendelő akármilyen ügynökséget, de nyilván, hogyha az adott ügynökség X-éve a piacon van, lehetett már valamit az asztalra, olyan osztályokkal rendelkezik, integrált esetleg, árbevétel, tapasztalat, milyen ügyfelkel dolgoztak együtt, milyen díjakat nyertek, akkor abszolút be lehet kerülni bármilyen meghívásos tenderre.
Még egy fura gyakorlatra térjünk vissza, vagy ilyen megkérdőjelezhetőre. Elég sok cég, meg márka szokott 2-5 évente szinte kötelezően kiírni tendert, még abban az esetben is, hogyha az együttműködés az ügynökségével, az tök jó. Van ennek értelme? Egyáltalán, ha egyet hátralépünk, mikor érdemes egyáltalán tendert kiírni?
Ha gyümölcsöző a kapcsolat, tehát ha jó a kapcsolat az ügyfél meg az ügynökség között, akkor nyilván szerintem egyik fél se látja azt, hogy megéri, viszont emellett azért ott szokott lenni, hogy a beszerzési osztály kötelezővé teszi azt, hogy X évente ugye ki kell írni a tendert, viszont hogyha mondjuk problémák vannak az együttműködésben, mi akkor se gondoljuk azt, hogy azonnal tendert kell kiírni, meg kell nézni, hogy lehet azon a kapcsolaton javítani, hogy lehet többet beszélgetni a két félnek, esetleg közös workshopokon részt venni, még szorosabb befűzni a kapcsolatot, illetve ugye, hogyha egy adott megrendelő egy ügyfél kiír egy tendert, és mondjuk nem az eredeti, vagy nem a meglévő ügynöksége nyeri meg, hanem új ügynökségekkel kell dolgoznia, az is egy nagy kockázatot rejt számára, vagy hát több munkát is fog adni neki, hiszen azt az új ügynökséget onboardingolni kell, tehát, hogy arra is kell időt szánni, plusz a tenderen ugye elindul X ügynökség, abból is lehet, hogy a tenderen egyébként egy nagyon jó anyagot rak le az, aki nyerni fog, viszont utána nem biztos, hogy az a munka gyümölcsözőbb lesz, mint az, akivel előtte dolgozott.
Érdemes olyan integrált próbafeladattal felmérni egy ügynökség kompetenciáit, ami több terület, tehát social, vagy kreatív, vagy PR területet von be, vagy érdemes egy-egy szakterületet külön kiemelni, és azt a képességet vizsgálni.
Szerintem ez attól függ, hogy mi a márka, milyen feladatokra keresnek ügynökséget, mik a céljaik.
De nincs ilyen standard, hogy mi az, ami egyszerűbb, vagy mi az, ami egy járhatóbb?
Én azt gondolom, hogy ez azért nehéz kérdés, mert hogy ez tökre a projekttől függ, attól függ, hogy az adott ügyfél mit szeretne a jövőben, milyen céljai vannak, mennyire szeretné azt, hogy mondjuk egy kézben az adott ügynökségnél egy kézben legyen minden kompetencia, vagy ő tényleg kimondottan azt szeretné, hogy egy olyan ügynökséggel dolgozik socialben, aki arra van kizárólag specializálódva, de a médiát máshonnan vásárolja. Szóval szerintem ez projekttől függ.
Még maradjunk egy pillanatot arra így a próbafeladatoknál. Kreatív próbafeladat. Itt azért ennek az értékelés egy eléggé nehézkes dolog, tehát hogy kinek mi tetszik, ki szerint mi a frappás, ugye ez a frappás szó, ez az, amiről egyébként nagy okfejtések szoktak menni, hogyha briefben, visszajelzésekben előkerülnek, azért ez itt van egy erős szubjektív faktor. Hogyan lehet jó összehasonlítható kreatív próbafeladatokat kiadni? Egyáltalán érdemes ezzel próbálkozni, hogy kreatív megoldásokat összehasonlítsunk.
Szerintem igen, tehát lehet összehasonlítani, viszont mindennek a kiinduló pontja, ahogy már el is hangzott ugye a számból, hogy egy nagyon-nagyon profi briefet érdemes az elején az ügyfél részéről megalkotni, illetve ugye ezt megkapják az ügynökségek, mert hogyha jó egy brief, akkor nyilván az ügynökség arra jól tud dolgozni, és utána pedig a brief alapján az ügyfél eldönti, hogy szerinted, de tényleg fontos, hogy ugye szerinted, hiszen te is említetted, hogy ez egy szubjektív téma. Én azt gondolom, hogy az alapján meg tudja határozni, illetve ő ismeri a saját márkáját, tehát még jobban, legjobban ő látja azt, hogy mire van szüksége. Tehát ott egy brief, az alapján meg tudja nézni azt, hogy a különböző ügynökségektől beérkezett kreatív munkák mennyire vannak szerinte briefen. Tehát abszolút azt gondolom, hogy össze lehet hasonlítani különböző ügynökségek kreatív munkáit.
Profi briefről beszéltél, láttunk olyat ritkán, de azért előfordul, hogy a tenderezésben, a tender folyamatban nem csak a pályázók, az ügynökségek vesznek részt, meg nem csak az, aki kiírja a tendert, a márkagazda, hanem részt vesz még egy lebonyolításban, tenderértékelésben közreműködő harmadik tanácsadó, alvállalkozó is. Mi a véleményed az ilyen tanácsadók, alvállalkozók, tender szakértők bevonásáról? Lehet-e értelme ennek?
Igen, abszolút lehet egyébként, tehát hasznos lehet az, hogyha az adott ügyfél mondjuk nem szokott sokszor tenderezni, hiszen valljuk be, azért gondolom, az ügyfelek nagy része azért nem tenderezik havonta, fél évente. Tehát, hogyha egy olyan szakmai segítőt tud bevonni a projektbe, aki tényleg segíti az ő munkáját, akár kapacitásban, szakértelmével, tapasztalatával, már az elejétől kezdve, például, hogy a brief az ugye tökéletes legyen, akkor onnantól kezdve abszolút azt gondolom, hogy ha az ügyfelnek ez segítség, akkor egy ilyen külső szakértő sokat tud hozzáadni a magának a tendernek a szakmai lebonyolításához.
Bár engem az érdekel egyébként, egy külső szakértő mennyire tud organikusan hozzászólni, szóval hogy az nem akadály, hogy valaki kevés pixelből próbál összerakni valamit? Tehát az a jó, hogyha ő külső szemmel megadott pixelekből rak össze egy teljes képet?
Hát ha valaki jó és profi, tehát hogy szakmailag jó, akkor neki elég az, hogyha az ügyfél beavatja, hogy miről szól a márkája, mi a célja, és akkor onnantól kezdve, hiszen már több tenderen is dolgozott, mint külső szakértő, akkor tud segíteni a brief írástól kezdve az összes ponton keresztül, és utána az elbírálásba is. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy egy jó szakmai segítséget kapjon az ügyfél ilyen esetben.
Több mint 10-15 éve visszatérő téma a tenderdi, más néven vigazdi. Utoljára ez a gondolat az, hogy a minden résztvevő valamilyen díjazásban részesüljön egy tender folyamatban, attól függetlenül, hogy megnyeri a tendert, elnyeri a megbízást, vagy nem. Tehát ez a vigazdi, ez utoljára a Max Fairplay Book nevezetű ajánlás gyűjteményében jelent meg. Egyetértesz-e vele? Szerinted, hogyha jó lenne gyakoribbá tenni a tenderdíj intézményét, annak mi lenne a fő előnye, vagy miért lenne az hasznos a megrendelői oldalnak?
Hát, hogyha a megrendelői oldalt nézzük, akkor...
Presztízs.
Én inkább azt mondanám, hogy az lenne a fontos, hogy a megrendelő jobban belelásson abba, hogy egy ügynökség, ha indul egy tenderen, az mekkora erőforrást éget arra az ügynökség oldalán, és innentől kezdve jobban megérteni, vagy elfogadhatná azt, hogy ennek a vigazdíjnak, ennek a tenderdíjnak van értelme, illetve ő is tudatosabban döntene, hogy hány darab ügynökséget hív meg, hiszen a nyertesnek ugye majd később fog fizetni, de egyébként a veszteseknek pedig a tender végén.
Stefani Csanna Máriával beszélgettünk, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A témánk tehát még egyszer a tendereztetés és az ügynökségek részvétele a tendereken volt. A mai Rebrief véget ért, köszönjük, hogy hallgattak bennünket, jövünk egy hét múlva is, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra!